ha ránézünk erre az elmúlt 4-5 napra, az embernek olyan érzése van, hogy ezek az emberek elkezdtek osztogatni nem meglévő pozíciókat. Amikor épp valaki arról beszél, hogy valaki legyen nekem a miniszterelnök helyettesem, elszámolási biztosom, másik miniszterelnök helyettesem, stb., szerintem azt mutatja be, hogy még meg se nyertem egy szatát, de már elkezdtek azon gondolkodni, hogy ki fogja megkapni az Audi kulcsokat.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati oldalról, a kampány történéseire, technikájára koncentrálva figyeljük és beszéljük meg az eseményeket. Beszélgető társat is így választottunk, Ruf Bálint jogászként végzett, és már több számos sikeres választási kampányban is dolgozott. A felvétel idején kommunikációs tanácsadó Botka László szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester mellett. Konstruktív bizalmatlanság, harmadik rész, az ellenzéki előválasztás eredményéről, a miniszterelnök jelöltek sikeréről, bukásáról és tandemjéről, valamint a második forduló csapdáiról. A podcastot mindig azzal nyitjuk, hogy mi volt az elmúlt 2 hét legmeglepőbb kampánymozzanata. Nem hiszem, hogy a második fordulóba kerülő miniszterelnök jelöltek körtáncánál lenne erre a címre méltóbb történés. Egy ideig úgy tűnt, hogy a 3 aspiráns közül Márki-Zay Péter visszalépése biztosra vehető, majd a héten megjelent felmérések már őt hozták ki esélyesebbnek a DK-s Dobrev Klárával szemben, azaz a részvételüket biztosra ígérők közül többen szavaznának rá Márki-Zay Péterre, mint Karácsony Gergelyre. Van realitás a Márki-Zay Péternek Dobrev Klára ellenfeleként? Nem utolsó sorban az eddigi kampány tevékenységéből és a kampány technikáiból kiindulva?
Egy kicsit kezdjük háttérből, szóval egy pár héttel ezelőtt minden kutatás azt hozta ki, hogy valószínűleg a 3 résztvevő közül egyik Japad Péter lesz, a másik Karácsony Gergő és a harmadik Dobrev Klára, nem ebben a sorrendben, de ezzel szemben a választás eredménye nem ezt mutatta, hanem egy nagyon meglepő dolog történt, amit már korábban jeleztünk, mi is beszéltünk róla, hogy van egy felfutása Márki-Zay Péternek, ez az eredmény is visszaigazolta. És az látszik, hogy ő most egy momentumban van, a szónak abban az értelmében, hogy a politikában állandóan azt keresik, hogy mikor van egy jelöltnek, aki valahol indul, olyan plusz energiája, ami kiemeli a többiek közül. És én azt látom, hogy ha ránézünk kicsit távolabbról az eredményekre, akkor Dobrev Klárának van egy stagnáló, nagyon jó eredménye. Karácsony Gergőnek van egy a minden várakozásnál lejjebb lévő eredménye és egy lejjebb lévő teljesítménye, és van egy momentuma Márki-Zay Péternek, aki a legkisebb erőforrásból az anti-establishment jelölként tudott benne lenni a második fordulóba. Sok ember aggódik abban, hogy az ellenzéki egysége rombolja egy ilyen jellegű osztogatós, tárgyalásos helyzet, de minden esetre megváltozott a politikai sakjátma, és hogy mi fog történni Márki-Zay Péter és Karácsony Gergő között, ezt a jelen pillanatban nem tudja senki sem megjósolni.
Ha már szóba került ez a momentum vagy lendület, amit Márki-Zay Péter kampánya mutat, miből származik ez a lendület? Hogy tudja ezt a lendületet fenntartani?
A lendület abból származik, hogy egy olyan jelölt, akiben sok minden dehel átnak a választó. Azt gondolják róla, és az egyik legfontosabb készsége, hogy ő egy hiteles ember. Hitelesen mond valamit, amiben nem biztos, hogy minden egyes részével az ideológiai kérdésekben egyetértek, de hogy hitelessége megvan, az biztos. Az is látszik, hogy itt kérlelhetetlen. Az látszik benne, hogy ő egy olyan valaki, aki amit mond, azt tartja. És az is látszik benne, hogy nem része annak a kánonnak, ami 11-12 éve tartó ellenzéki kánonnak, aminek ugyanilyen részese Dobrev Klára vagy Karácsony Gergely, ami más. Ő az anti-establishment jelölt, nem Jakab Péter lett végül ez a befutó, és azt lehet mondani, hogy nekem sok bajom van az ellenzékkel, de látok valakit, aki ebben az ellenzékben kimagaslik. Nekem sok bajom van, amit mondanak, de látom azt, hogy ő egy reménycsugár lehet. Ez a momentuma egy jelöltnek, általában ez így szokott történni tankönyvileg is, hogy hirtelen a fény rávilágít valakire, akinek a legkisebb erőforrása van, a legkisebb szervezeti támogatottsága, a legkevésbé sem akarja az ellenzéki politikai elit, de mégis a szavazók valamit látnak benne, és rászavaznak. De megnézzük azt, hogy milyen mixtúrában, milyen koalíciója van az első fordulóban Márki-Zay Péternek, akkor az látszik, hogy ő 3 helyről vitte el szavazót minimum. Elsőlegesen szerintem Fekete Győr Andrástól, ez a Momentum szavazók, a nagy része városi is, és vidékiek is oda szavaztak rá. A második ilyen csoport szerintem az a Jakab Péter szavazó, a Jobbik szavazónak egy nagy része benne látta az erőt, és a harmadik, ami szerintem az igazán izgalmas, hogy a városi értelmiségi korábban Karácsony Gergőt támogató szavazók, és egy része rászavazott, benne látta azt a valakit, aki képes Orbán Viktor kihívója lenni. És ez egy olyan koalíció, ami reményt adhat arra a Márki Zaj kétszer támogatóinak, hogy ebben lehet neki mit keresnie egy Dobrev Klárával, egy hatalmas, egyébként nagyon jól szervezett, erre kitalált kampányon működő szervezettel szemben is akár. Hogy amit még érdemes látni, hogy milyen érdekes a politikának az a természete, hogy nem az a jelölt lesz aztán később az izgalmas, aki a legtöbb pénzt, erőforrást tudja befordítani. Hogyha azokból a számokból indulunk ki, amiket a nyilvánosságban hozzáférhetőek, ugye ezek általában internetes költésnek egy része, akkor azt látjuk, hogy a Karácsony stáb valahol kb. 100 millió forintot költött el Facebook hirdetésre, ami egy óriási összeg, ennek a töredékét költötte el Márki Zaj Péter, sokkal kevesebbet költött el Dobrev Klára, de mégis a hatása az az lehet, hogy mégis hogy ennyi pénzt elköltve is ilyen eredményt tudott kihozni. És ami még látszik, hogy igenis fontos az, hogy az emberben higgyenek, hogy lelkesítő legyen az, amit mond. Karácsony Gergely kampánya az egy kicsit ilyen se hús, se hal típusú valami, semmifajta olyan érzelmi töltetten nem rendelkezett, amit az embereket meggyőzte volna, hogy igen, hát oda kell mellé állnom. Dobrev Klárának a kampánya ezzel szemben egy a saját szavazóit galvanizáló kampány volt, ami hibátlanul ment előre, és képes volt elvinni a saját szavazóinak a nagy részét. És most az igazán érdekes abban, hogy ugye amikor beszélgettünk erről, hogy vajon hogyan lehet prognosztizálni, hogy hány ember fog részt venni ezen a választáson. Ugye küzdöttünk a számokkal, mindenki szerintem meglepett azt, hogy igazából mennyi ember ment el, de szerintem a legjobban ezt a DK-t lette meg, mert az ő előrebecslésük szerint valahol 500 000 alatt kellett volna lennie az előválasztásnak, hogyha ez a szám lett volna, akkor az a mozgósított DK-s szavazóbázis előrelepítette volna sokkal jobban Dobrev Klárát, és akár sokkal jobban a DK egyéni jelöltjeit is. De ennél nagyobb lett a választási kedv, szerintem ennek nagy része Karácsony Gergőnek, de még nagyobb része Márki Zajnak, Péternek utató be, ezért felülment ezen a bőgő számon, és ezért egy ilyen érdekes helyzet, hogy egyik se tudott igazán nagyon győzni az első fordulóban, nem egyik jelölt sem, és ezért ilyen hármas verseny van most.
Ahogy szóba került Márki Zaj Péter, egyik előnye az, hogy viszonylag ismeretlen ebben a politikai rendszerben, ráadásul rendszeren kívülállónak mutatja be magát. A harmadik pedig az, hogy következetesen viszi végig a kampányát és a kampány üzeneteket. Ez a következetesség mennyire csorbult az elmúlt napok tanakodásában, amikor Karácsony Gergely és Márki Zaj Péter arról kommunikált, hogy visszalép az egyik a másik javára, vagy esetleg tandemben közösen indul. Ez utóbbiról már kiderült, hogy az ellenzéki előválasztás szabályai szerint nem lehetséges. Kommunikációs szempontból mi volt ennek az üzenetnek az előnye és a hátulütője mindkettejük részére?
Elszoktunk attól, hogy van politikai verseny Magyarországon. Ugye amikor kitalálták az előválasztásnak a szabályát, akkor ugye eleve az a kétfordulós megelőlegezte, hogy valamilyen fajta helyezkedés verseny lesz a kettő forduló között. Egy olyan világban élünk, ahol az ellenzéki választó nem szeretné azt látni, hallani, hogy a jelöltek egymással hogyan küzdenek, hogyan verik egymást át, vagy milyen tárgyalási stratégiák mentén próbálják a másikat rászorítani az ő stratégiájára. Szerintem elszoktunk attól, ami például mondjuk Németországban zajlik most, hogy egy parlamenti választás után a felek több hónapig egymással küzdenek, nyíltan, zártan, újságban suttogó propagandában, ettől elszoktunk, és a magyar választó nem is igazán szereti ezt. Ha ránézünk erre az elmúlt 4-5 napra, az embernek olyan érzése van, hogy ezek az emberek elkezdtek osztogatni nem meglévő pozíciókat. Amikor épp valaki arról beszél, hogy valaki legyen nekem a miniszterelnök helyettesem, elszámolási biztosom, másik miniszterelnök helyettesem, stb., akkor a ellenzéki választó azt jelzi, hogy te jó ég, hát ti miről beszéltek? Hát először még meg kéne ezt a csatát nyerni. Hát egy hatalmas nagy Dávid Góliát mesnek, még csak a legelején, vagyis most ti már arról beszéltek, hogy kinek mi lesz a pozíciója. Ez egy borzasztóan romboló és ellenszenves dolog tud lenni, főleg abban, hogy ezeket a csatákat ugye a magyar politika azt gondolja, hogy mindig a nyilvánosság előtt kell megvívnia, hogy mert akkor a nyilvánosság majd valamelyik oldalra fog állni, és akkor segít neki a döntésben. A választó ezt nagyon nem szereti. Én azt gondolom, hogy az elmúlt pár napnak a fejleményei szerintem nagyon rosszat tettek mind a két előttnek. szerintem Karácsony Gergő sokkal jobban rombolja egy ilyen alkudozási folyamat, mert ugye az látszik benne, hogy bármit mondasz, nekem az jó, azonnal felállok neked bármilyen pozíciót a nem létező helyeken, és ugye van még egy harmadik kérdés, hogy ugye egész végig arról beszéltek ezek a pártok egy éve, hogy ez egy koalíciós hatpárti kormány lesz. Na most, hogyha elkezdünk úgy viselkedni már most, hogy ugye mi vagyunk, akik, vagy mindig a miniszterek, aki osztogatja a pozíciókat, de közben ugye van másik X párt, aki ráadásul a kettő legnagyobb, ugye, mert úgy néz ki most, hogy a Jobbik és a DK fogja adni a legnagyobb, két legnagyobb frakciót, ami valószínűleg, ha nyer az ellenzék, akkor kormánypárti frakció lesz. Most velük nem egyeztetve elkezdeni kormányzati pozíciókat osztogatni, hát egyrészt nevetséges, kettő pedig ugye pont azt a demokrácia vetett hitet ássa alá, hogy akkor most mi másért tudjuk csinálni dolgokat, mint a Fidesz.
Nem azt a benyomást erősíti meg, hogy kormányzóképes vagyok, hogy képes vagyok kompromisszumra, képes vagyok tárgyalni?
Szerintem nem. Szerintem azt mutatja be, hogy még meg se nyertem egy csatát, de már elkezdek azon gondolkodni, hogy ki fogja megkapni az Audi kulcsokat. És ez egy nagyon rossz üzenet szerintem a választópolgár felé. Nem hiába jó lépéssel használja ki ezt a DK, illetve Dobrev Klára különböző szinteken. A Dobrev Klára mint jelölt egy ilyen anyáskodó, jó van fiúk, nem kell egymással harcolni típusú pozitív kampányt mond rájuk. A DK gépezetten ugye nagyon hasonlóan és van felépítve kicsit piciben, mint a Fidesznek egyébként a propaganda gépezete, vannak simogató és ütő oldalak, ők meg tiszt erővel mindenféle szinteken kritizálják a két elmet, hogy hát ezek már hatalmat osztogatnak, összefognak két férfi egy nő ellen, micsoda dolgokat művelnek. Ebben nagyon jó a DK, hiába mondja azt Dobrev Klára az egyenes beszédben, hogy hát ő, az ő pártja a legtávolabb áll a karaktergyilkolás, mint kifejezés. Hát ez finoman szóval is mondjuk mosolyogtató kijelentés. Hát karaktergyilkolásnak az ellenzéki oldalán a DK-nál nincsen profi szervezet, aki ezt különböző oldalakon, különböző mennyiségben és elképesztő vehemenciával tudja művelni. Erősebb troll hadsereggel a Fideszen kívül csak a DK rendelkezik. A másik, hogy minket kizárólagosan egy dolog érdekel, a hatalom. Bármiben megegyezek, csak legyek hatalmon. Ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet, és nagyon hasonlít arra, amilyen a Fidesznek a hangulata. És a különböző ilyen közöki csavarások, hogy például induljunk egymás mellett a szavazólapban, az pont azt a logikát mutatja, amit a Fidesz szokott használni, hogy addig csavarok a szabályokon, ameddig nem én nyerek. Tehát, hogyha valakik belemennek egy megállapodásba, legyen az bármilyen, de belementek egy éve ezelőtt, vagy fél éve ezelőtt, hatan aláírtak a hat párt, hogy mik a szabályai pontosan az előválasztásnak, és előrukkolni avval, hogy hopp, én most ezt szeretném teljesen felülírni, azt hiszem egy nagyon rossz üzenet, pontosan abban a demokrácia vetett hitben, hogy nem lehet változtatni a szabályokon menet közben, hogy nem lehet átírni a törvényeket, ha nekem jó lesz belőle. És szerintem ezeket küldik, ezeket az üzeneteket, amik szerintem nagyon rosszat tesznek, hogy mennyire morzsolják le az ellenzéki szavazót, illetve hogy mennyire rombolják le a saját maguk választóit, ezt most még nem lehet látni, de azt hiszem, igen, hogy a DK és főleg Dobrev Klára ebből a küzdelemben erősebben jött ki, mint ahogy belement. Mondom ezt úgy, hogy szerintem Dobrev Klára csapata nem ilyen eredményt várt az előválasztástól, ennél szerintem sokkal erősebb legitimációval akartok fordulni a második fordulóra.
Még tekintsünk egy kicsit a múltba és az előválasztás első fordulójának az eredményeire. Korábban beszéltünk arról, hogy a 2022-es parlamenti választásokat 35-40 vidéki körzet fogja eldönteni. Látva az előválasztási eredményeket, kitart emellett? Hogy látja az esélyeket?
Igen, továbbra is teljesen kitartok emellett. Ugye az látjuk, és ez az érdekesség talán a második forduló miniszterelnök jelöltségére, hogy Dobrev Klára avval az előnnyel indul, hogy az ő teljesítménye a vidék Budapestet számítva egy egyenletes teljesítmény. Nyert Budapesten is 7 körzetet, és nyert rengeteg vidéki körzetet, kimagasló eredményt ért el. Tehát az ő teljesítménye ebből a szempontból, hogyha így nézzük csak mind előválasztási teljesítményt, szerintem ebben egyetes, és ebben ő, ezért is ő az első számú favorita ennek az előválasztásnak. Ami még látszik, hogy ezekben a körzetekben, hogy pontosan megnézzük, hogy vajon ott voltak-e a legnagyobb győzelmek, vagy a legnagyobb részvétel, az jön ki, hogy nem. Hanem ugye, mint ahogy sejtettük, de a számok persze meglepetés szerint nagyok voltak, azért megyei jogú városokban és Budapest központon volt a legtöbb előválasztó. És hogyha azt számoljuk, hogy hogyan lehet nyerni, akkor ez egy csalóka valami, mert ezeket én azt mondanám, hogy le kell vonni az egyenletből, hogy ezek már megvannak. Tehát hiába óriási eredmény, és egyébként erre meg beszéljünk, fantasztikus győzelem Hatházi Ákos győzelme és a részvételi nagysága, Zugló, mint választókörzet eleve megvolt már az ellenzéknek. Azokon a vidéki helyeken, ahol a választás szerintem eldől, ott azért jóval kisebb volt az előválasztási hajlandóság, Budapest vagy a megyjogolásokhoz képest. Ugye ez felhozza azt a problémát is, amivel Jakab Péter és a Jobbik szembesült, hogy lehet, hogy az ő szavazói többen vannak kis településeken vagy kisvárosokban, ahol a választás, a nagyválasztás érdemben eldől, de az előválasztáson ezek az emberek nem vettek részt, nem mentek el, nem tudtak, vagy nem akartak interneten szavazni, ezért az ő választási eredménye lett ilyen rossz. Azt gondolom, hogy az a 35-45 között még mindig benne van a játékban, és hogyha látjuk azt, hogy a Fidesz hogyan gondolkodik, hogyan mozog, akkor azt feltételezhetjük, hogy ő tudatosan hajt azokra a településekre, ahol a választás érdemben eldől. Csak mondok egy példát. Korábban beszéltünk arról, hogy a Fidesz által rendezett falunapoknak milyen hatása van, milyen hatása lehet. Egy ilyen hatacárénak, ezen neve a programnak, olyan A-kategóriás énekeseket tudnak lecsábítani kis településekre, akik egyébként soha nem jutnának ezekre a helyekre el. Kicsit a nagyvárosi és budapesti eufóriát tompítanám, hogy nagy siker az előválasztás, sok embert mozgatott meg, nagy átrendeződéseket okozott az ellenzéki térfélen, de a választás megnyeréséhez olyan nagyon nem kerültünk annyival közelebb, mint akár egy hónappal ezelőtt.
Maradjunk még a választókerületi eredmények értékelésénél. A Demokratikus Koalíció az egyéni választókerületeket tekintve vidéken magabiztos eredményt hozott, a fővárosban, főleg Budán viszont vesztes. Látszik már jel arra, hogy a kommunikációban, kampányban valahogy fordítanának, próbálnának jobban a fővárosra koncentrálni?
Szerintem ők úgy lőtték be ezeket a részvételeket, például Budán, hogyha 5000-4000 ember megy el szavazni, akkor ezeket simán megnyerték van a körzeteket. Átlépte azt a fordulópontot a részvevők száma, amiben a DK előnye a mozgósításából, az összeszervezett szavazóbázisból adott nekik, és ezért vesztették ezeket el. Ezek a jelöltek, akik vesztettek, ugye Kálmán Olga ugye másodszorra veszít ellenzéki előválasztáson, Komáromi Zoltán ugye helyben egy ismert háziorvos, de mégis az egyébként fiatal Hajnal Miklós meg tudta valamennyire verni, és ugye Újbudán a főpolgármester helyettes G. Németh Erzsébetet verte meg kétharmadra Orosz Anna. Ebből az látszik egyébként, hogy a Momentumra, mint pártra, a Momentumra, mint jelöltre komoly szükség lehet, a DK-ra pedig ugye az látszik, hogy neki is van egy üvegplafon a feje fölött. DK Budapesten nem tudott kitörni ebből az állapotából. Szerintem nekik ez egy kifejezett kudarc, hogy a Budapest eredményük nem az, hogy jobb lett, rosszabb lett, mint eddig volt. És ha megnézzük a körzeteket külön-külön, azt látjuk, hogy például Olá Lajos, aki egy biztosra vett befutó volt, alig tudta megverni a Momentumos kihívóját. Ha azt nézzük, hogy a 13. kerületben, ugye ahol MSZP-s jelöltként indult Hiszékeny Dezső, nem a DK lett a második helyzet, hanem a Momentumos jelölt. Ott se tudott igazából áttörést elérni. És a Budán, amiről beszéltünk, az meg egy ilyen szempontból teljes kudarc a DK számára, mert Újbudán meg még jobban így van, ami ugye egy DK-s kerület, DK-s polgármesterrel, és itt kétharmadat kapott ki.
Az elemzők szeretik figyelni az úgynevezett csatatérkörzeteket, tehát ahol az eddigi választások olyan közeli eredményt hoztak az ellenzék és a most kormánypárti jelöltek között, hogy pár szavazat dönthet. Az ilyen csatatérkörzetnek nevezett területeken a DK tűnik nyertesnek az ellenzéki pártok közül. Nem kockázatos az a helyzet, hogyha esetleg nem DK-s kormányfőjelölt lesz, akkor ezeken a csatatérkörzeteken ellenzéknek a hátrányára fog eldőlni a választás?
Ezt nem látjuk előre. Én hiszek abban, hogyha véget ér a második forduló, akkor feláll tényleg egy egységes, bárki által is vezetett, egy egységes ellenzéki kampány, ami félreteszi a pártpolitikai érdeket, és tényleg az ország érdekében fog politizálni. Az látszik, hogy vannak igen olyan körzetek Pest megyében, Szombathelyen, Baranyában, vagy akár Heves megyében, ami billegő körzetként DK-s nyert el. Ő nem DK-sként fogja azt a körzetet megnyerni, hanem ellenzékiként fog megnyerni, aztán be fog ülni a DK frakcióba, és hogyha esetleges kormányváltás lesz, akkor a DK az egyik legnagyobb koalíciós kormányon lévő frakciót fogja adni az országgyűlésnek.
Ugyancsak szokták figyelni azokat a körzeteket, ahol viszont biztosnak mondható a Fidesz győzelme. Ezekben a körzetekben a legtöbb ellenzéki előválasztási szavazatot a Jobbik kapta.
Hogyha csak a számokat nézzük, akkor a Jobbik pariban van, és az ő kettőjük megállapodása, a pragmatikus DK Jobbik szövetség visszaigazolni látszik, de hogy melyik az igazán nyerhető körzet, hát nagyon sok munka van ezekben a körzetekben, hogy ezt át lehessen fordítani jobbikos körzetekké. Én azt láttam, hogy a Jobbik belement ebbe a választásba kicsit úgy, hogy nem tudja, hogy igazából mit kéne csinálnia, és amiről beszéltünk korábban, a Jobbik elnökének elmaradt változása, és az a stratégiai hibája, hogy Budapestet elengedte, az eredményében is megmutatkozik. Viszont amióta az első forduló véget ért, Jakab Péter kommunikációja szerintem sokat változott, és abban, hogy ő egy ilyen hazabölcseként próbál magát pozícionálni, ebben menti azt az egyébként kudarcot, amit a negyedik helyen jelentett.
Arról nem beszélve, hogy Jakab Péter előtt még áll egy nagy feladat, be kell terelnie táborát Dobrev Klára mögé, legalábbis a DK és a Jobbik összefogásából kiindulva. Megoldható feladat ez?
Abban a dodonai válaszsal, hogy győzön a Jobbik, amit a Jobbik elnöke mondott, ebben egy lépést megsporolt és megpróbál valamit megúszni. Ugye az látszik, hogy egyébként a Jobbik szavazóinak a nagyon nagy része, az Márki-Zay Péternek lenne a szavazója. Abban, hogy ők nem álltak be nyíltan Márki-Zay Péter mögé, abban is üzennek valamit, hogy ezek a választók hogy fognak szavazni most a második fordulóba, egyáltalán el fognak-e menni szavazni? Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy egy nagy részük nem fog elmenni szavazni. És az, hogy utána az ellenzék hogyan képes a saját táborát összetartani, na ez igazából a fő kérdés. És még egyszer, a legjobban párként, és ebből a szempontból nagyon összezáróan és egyfele mozgó párt az a DK, és ha esetleg nem DK-s miniszterelnök jelöltje lenne ennek a koalíciónak, hogy az mit eredményez a DK viselkedésébe, illetve a DK-s aktivistáknak az aktivitásába, ez a jövő zenéje.
Az aspiránsok közül viszonylag keveset beszéltünk Fekete Győr Andrásról. Milyen jövője lehet egy olyan pártvezetőnek, akit a saját szimpatizánsai sem támogatnak? A legfrissebb hír, hogy bizalmi szavazást kér maga ellen a párton belül. Van ennek kommunikációs értéke? Lehet ezzel még menteni?
Én azt gondolom, hogy Fekete János egy fiatal ember, és hogyha racionálisan átgondolja az ő lehetőségeit és mozgásterét, akkor ez a bizalmi szavazás, vagy esetleg a lemondás kb. Az egyetlen igazán az ő politikai jövőjét megmentő lépés lehet. Van egy olyan pont, amikor a visszalépéssel lehet az embernek a jövőjét megőrizni. Nem látom azt a kommunikációs bravót, vagy stratégiai trükköt, ami ne csak egy mellébeszélés lenne. És nem beszélve arról, hogy amikor azt mondta egy interjúban, hogy a gyáváknak az eszköze a lemondás, hát ez, hát hogy mondjam, hogyha magát valaki az új politikai generációnak, a következményekkel lévő országnak a képviselőjének mutatja, ezek nagyon félre menő, és szerintem még jobban a saját maga helyzetét rontó lépések voltak.
Kommunikációs és kampány szempontból mennyire veszi komolyan a Fidesz az előválasztást?
Én azt mondom, hogy a Fidesz áprilisig gondolkozik, és egy nagy kampányt lát maga előtt. És amiket csak most látunk és tudunk, beszéltünk ugye a Hatszacáriról, meg a vidékre való fókuszálásból. Olyan mértékű osztogatásra készül a Fidesz, ami egyébként az elmúlt 30 évben példátlan. Tehát, hogyha azok a számok igazak, hogy februárban a gyerekes családok SZIA visszatérítést fognak kapni, ha azok igaz, hogy a minimál bér ennyivel emelkedik, hogy a nyugdíjnak nyugdíjprímova is lesz, és még plusz egy havi esetleges nyugdíjkifizetés, illetve még az, hogy esetleg a pedagógus béreket is emelni fogja a kormány, ez egy olyan csomag, ami szerintem példátlan volt. És hiába az ellenzék abban reménykedik, hogy hát igen, de majd túllátnak ezen az ember anyagi érdekein, hát a választó azért nagy részben a választását a saját anyagi érdekei mellett szokta megtenni, és ugye mindig beszélünk arra, hova kell koncentrálni a Fidesznek, nem szükségszerű az, hogy kétharmaddal győzön. Az is elég, ha csak kicsit győz. Sőt, ha belegondol abba, hogy csak kicsit győz, és el tudja mondani, hogy hát igen, minket kritizál valaki, hogy egy autokrácia vagyunk, hát nézzünk rá a parlamentre. Ha minden úgy megy, ahogy most gondoljuk, hogy 8 párti parlament lesz. Hát ennél sokszínű parlament kevés van az Európai Unióban. És azt tudja mondani, hogy hát igen, néha kicsit győzünk, néha nagyot győzünk. Egy egyszerű 52-53%-os többség is elég a Fidesznek, mert a rendszere, amit kiépített, már nem szükségeteti ki a kétharmados többséget. Neki ez is egy győzelem. És úgy látom, hogy fókuszálnak olyan helyekre, csoportokra, sőt, lényegében az egész országra, mert ha belegondol, ez a három halmaz azért jól leírja az egész országot, minimálbérestől, nyugdíjemeléstől, és a SZIA visszatérítéstől, főleg a szavazókorú és szavazóképes közösségre. A másik az az, hogy arról beszéltünk többször, hogy a DK és Dobrev Klára egy nagyon jó teljesítményű, egyetes teljesítményű kampány fut. Elmúlt két hétben azért volt egy olyan mozzanat, ami nem volt a tökéletes kampánynak a módja. Amikor azt a kérdést tették fel Dobrev Klárának, hogy mit gondol a 2006-os eseményekről, akkor ő azt a mondatot adta, hogy ugyan már hát a mai világnak a problémái és a 2006-os világ problémái azok teljesen mások, Hát 2006-ban nem is volt okostelefon, meg elektromos autó se. Ekkora labdát, amit feldobott a Fidesznek, és a Fidesz ezt nem csapta le, hogy ez nyilván azt jelenti, hogy ők kivárásban vannak, és majd amikor majd eldől, hogy az ellenzéki előválasztásban ki lesz a vezetője, na akkor fogják majd az igazi pofonokat kiosztani. És szintén, ami még érdekes, hogy a Fidesz, a magyar nemzettől és az egész Kesma birodalom elkezdi feszegetni, hogy különböző pénzek hogyan kerülnek az ellenzéki szereplőköz. A Fidesz meg se kérdezte, a Kesma rá se kérdezett arra, hogy hogyan lesz hirtelen valakinek 100 millió forintja egy KFT-n, vagy egy non-profit KFT-n, vagy egy egyesületen keresztül Facebook hirdetésekre. Tehát mintha ez a kérdések így fel sem merülnek.
Ezt a kérdést majd 2 hét múlva is felteszem, akkor már a második forduló után, de most még az első forduló után. Ön szerint hasznos volt-e az előválasztás, vagy sem?
Szerintem hasznos volt, és egy nagyon fontos lépés szerintem a kormányváltás felé, azért, mert végre, hogyha ez véget ér, akkor az egy az egy ellen, mint egyetlen lehetséges módozat Fidesz legyőzésére létre fog jönni. Hasznos volt azért is, mert az ellenzék belső megtisztulása elindult. Hát az, ahogyan Hatházi Ákos legyőzte Tóth Csabát, az szerintem tankönyv és tanítandó példa lesz, hogy hogyan lehet elrontani egy kampányt, ezt Tóth Csaba részéről, hogyan lehet tematizálni, országosá tenni egy helyi kampányt. Az, hogy átrendeződés látszik, és már lassan kimondható, hogy az MSZP, mint középpárt sem fog már tovább így működni, mert ugyan viszonylag sok egyéni közvetet nyertek el, főleg ahhoz képest, hogy a kutatásokban majdnem az összesben konszenzus az, hogy az MSZP önállóan nem tudna bejutni a parlamentbe, de most már látszik az, hogy most ez egy már egy ilyen kicsit már egy ilyen vegetáló állapotban és egyéni választókozatokban visszaszorult, dílek alapján fenntartott szervezetté alakul. Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon hasznos volt, nem szabad túlértékelni, és főleg nem szabad azt gondolni, hogy most már ez a dolog megvan. Ez az első lépés ahhoz, hogy az 1-1 felálljon, egy jelölt szálljon szembe Orbán Viktorral, egy jelölt szálljon szembe az egyéni közöttekbe, és most kezdődik az a feladat, hogy hogyan lehet ezt egybetartani és szélesíteni.
Szokásos utolsó kérdésünk, mire figyeljünk a következő 2 hétben következő találkozásunkig?
Hát, hogy milyen lesz a részvétele ennek a második fordulónak, hogy ezt látni kell, hogy eddig minden pártnak az aktivistai ki voltak vezényelve, ott álltak hóban, fagyban, esőben, és mentek előre, illetve telefonáltak, hajtották őket. Ennek a nagy része most ugye vagy nyert és megnyugodott, vagy vesztett és elszmaradott. Hogyan lesz ez a fajta mozgósítás, legalább hasonló részvételű, mint amilyen volt az első fordulóban, és az, hogy ennek az eredménye milyen lesz, milyen döntés fog születni, elsőprő erejű lesz, vagy pedig olyan, amiben még nem biztos az, hogy ez egy hatalmas nagy felhatalmazás. Szerintem ez a következő időszakban ki fog derülni, és nagyon érdekes lesz az, hogy milyen lesz az RTL klubban megrendezendő vita, ahol egy órán keresztül fog összecsapni két világkép vélhetőleg, és hogy két vízió, hogy milyen Magyarországot szeretnénk, hogyha az ellenzék győz.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Beszélgető társam Rúf Bálint kampány- és kommunikációs tanácsadó volt. Viszont hallásra 2 hét múlva.